A hétvégi Real Madrid-Barcelona klasszikus 28. percében egy szöglet után Lamine Yamal egészen szemtelen pimasz megoldással szerzett gólt. Legalábbis egy darabig azt hittük. Aztán hosszas videózás után végül megmaradt a pályán érvényes játékvezetői döntés, vagyis nem adták meg ezt a fantom gólt. Gól volt ez ön szerint?
Azért nehéz erre választ adni, hiszen nem találtunk egyértelmű képű bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a labda teljes terjedelmében áthaladt volna a gólvonalon. Persze láttunk nagyon sok kamerafelvételt, de egyetlen egy olyan kamerafelvétel sem volt, amely mondjuk föntről a gólvonal, illetve a kapufa magasságából mutatta volna meg azt, hogy a labda teljes terjedelmében áthaladt volna a gólvonalon, hiszen ami kamera ott el volt helyezve, abban az esetben a kapus teste kitakarta a labdának az adott szituációban a pozícióját. Ugye mi a szabály? A játékvezetőknek a pályán döntést kell hozniuk, és abban az esetben, hogyha a VAR szobában a képi bizonyítékok a döntés hibáját tárják fel, tehát kiderül, hogy az egy nyilvánvalóan hibás döntés volt, amit a játékvezetők a pályán hoztak, akkor kell beavatkozni. Ugye időközben a Spanyol Labdarúgó Szövetség közzétette a játékvezető és a VAR szoba közötti kommunikációt, és ott is jól lehetett hallani azt, hogy a játékvezető adott időt a VAR szobában ülőknek, hogy a rendelkezésükre álló összes kameraállásból csekkolják le azt, hogy a labda áthaladt a gólvonalon vagy nem. Ugye mondta azt, hogy ez egy nagyon fontos döntés, van időnk, nézzétek meg, de mivel a VAR szobában nem találtak minden kétséget kizáróan egy olyan kameraállást, amely azt bizonyította volna, hogy áthaladt a gólvonalon a labda, így a pályán hozott játékvezetői döntést kellett jóvá hagyni. Na most ugye emlékszünk a katari világbajnokságon a Németország-Japán mérkőzésre, amikor a televízió felvétel alapján ugye mindenki számára teljes mértékben úgy tűnt, hogy a labda elhagyta az alapfonalat, ugye beadták a labdát, és úgy született
a gól. Ez egy sorsdöntő pillanat volt.
Így van, tehát az is egy nagyon kiélezett szituációban történt. Aztán a FIFA a következő napon kiadott egy állásfoglalást, mely szerint a technika azt bizonyította, hogy valóban helyes döntés volt, hiszen a labdának volt olyan pontja, amely még érintette a vonalat. Azzal együtt, hogy a képi bizonyítékok meg a képek azt mutatták, hogy az a labda elhagyta az alapvonalat. Innentől kezdve ennek analógiájára én el tudom képzelni azt, hogy ha itt rendelkezésre állt volna a gólvonal technológia, akkor bebizonyíthatták volna azt, hogy ez a labda nem haladt át teljes terjedelmében. Vagy akár azt is lehetett volna bizonyítani, hogy igen, áthaladt a labda teljes terjedelmében, de sajnos a spanyol bajnokságban, ami számomra teljesen döbbenetes, nem rendelkeznek gólvonal technológiával a stadionok, így minden kétséget kizáróan nem lehetett ebbe az esetben egy olyan képet mutatni, hogy mindenki megnyugodjon, hogy akár jó, vagy akár rossz volt a döntés, tehát hogy gól volt, vagy ugye nem volt gól.
Ugye itt az előbb a Németország-Japán világbajnoki mérkőzésről beszéltünk, és ugye a németek végül ezután, a meccs után estek ki a csoportkörből, eléggé hát felemásra sikeredett nekik az a viadal. Azt magyarázza már meg nekem, hogy egy olyan nagy sportági szövetség, mint a Spanyol Labdarúgó Szövetség, miért dönt úgy, hogy nekik már pedig nem kell a gólvonal technológia, és nem ez a hétvégi volt az első olyan eset, amikor szükség lett volna rá, és segíthetett volna?
Ez egy jó kérdés, mert kis túlzással, ha az El Clasico díszpáholyában lévő emberek a vagyonokat összedobják, akkor simán ezt az éves 3 millió eurós költséget össze tudták volna dobni. Most nyilván ez viccesen hangzik, de ez számomra is érthetetlen, hogy a világ egyik legerősebb bajnokságának nevezett bajnokságban hogy létezik az, hogy nincs meg ez a pénzügyi fedezet, amellyel ezt a költséget biztosítani tudják. Gyanítom, hogy ezután a mérkőzés után fel fognak erősödni azok a hangok, amelyek a spanyol bajnokságban és a gólvonal technológia bevezetését fogják forgalmazni. Nem lepődnék meg, ha a következő szezontól már lenne a gólvonal technológia a Spanyolországban is.
Tehát akkor itt a pénzügyi fedezet hiányzik, nem valami olyan ellentartás van, hogy ők nem akarják beengedni ennyire a technológiát a futballba?
Nem, mert ez badarság, mert nyilvánvalóan az a jó mindenkinek, hogy olyan döntések születnek a pályán, amelyek nem korbácsolnak földindulatokat, tehát azt gondolom, hogy ez csupán pénzkérdés. Pontosan tudom, hogy Magyarországon és a Groupama arénában van lehetőségű gólvonal technológiára, illetőleg a Puskás arénában is, de ennek olyan költsége van, hogy az egész bajnokságban ezt nem vezették be. Tehát amikor a Groupama arénát megnyitották, volt olyan mérkőzés a NB1-be az első mérkőzések között, hogy mi használtuk a gólvonal technológiát, aztán az volt a magyarázat, hogy ennek olyan költsége van, hogy inkább leállt a kezed. Ráadásul ugye a versenysemlegességet is sérteni az, hogy egy stadionban van gólvonal technológia, a többi stadionban meg nincsen. Tehát ez csak úgy lehet, hogy vagy minden stadionban bevezetjük, vagy egyikben sem.
Az szerint hogy van, hogy minthogyha úgy érezni az ember, hogy az jó ugye, hogy egyre pontosabb és precízebb döntések születnek a technológiának, a VAR-nak hála, de minthogyha, és majd megcáfol vagy megerősít, a játékvezetőknek a megítélése, a tekintélye a VAR miatt kicsit, minthogyha csorbát szenvedne. Ez ön szerint így van, vagy rosszul látom?
Amikor a videóbíró bevezetéséről beszélgettünk, és még Magyarországon nem volt, akkor én azon félelmemet megfogalmaztam, hogy a VAR bevezetésével azok a igazi játékfejtői karakterek, amilyen Puls Sándor is volt, aki egy konfliktust egy latas stílussal el tudott intézni a pályán, azok ki fognak halni. Mit látunk most a mostani mérkőzéseken? Hogyha van egy kritikus szituáció, a játékfejtő azonnal a füléhez kap, ezzel úgymond leveszi a felelősséget magáról, hogy nyugalom a videószobába ellenőrzik az esetet, és ezt követően, ha meghoz egy döntést, akkor úgymond kibújik a döntés felelőssége alól, mert azt tudja mondani, hogy hát VAR szobába úgy látták, bizonyára ez a jó döntés. Na most régen, amikor ugye nem volt VAR, akkor az ilyen konfliktusokat a játékvezetőnek saját magának kellett kezelni a pályán, és úgymond a fellépésével, a megnyilvánulásaival megnyugvást kellett okozni a pályán, hogy a játékosok elfogadják a döntéseket. Tehát elmentünk abba az irányba, hogy mutasson jól a játékvezető, fusson szépen, legyen jó kiállású magas, de azok az igazi dörzsölt játékvezetői egyéniségek azok kihaló félben vannak.
Tehát akkor nem lesz több Pierluigi Collina, lehet mondani?
Igen, ez egy jó megfogalmazás. Az ilyen karakterek tűnnek el. Természetesen lesznek egészen extra karakterek, de régen a játékvezetőnek, amikor nem volt VAR, sokkal több konfliktus kellett a pályán kezelni, ezáltal a személyisége fejlődött, ezáltal a játékosok jobban elfogadták az ő döntéseit. Most ugye mindenki előtt van a kép, amikor a játékvezető egy kritikus szituáció után azonnal a füléhez kap, és távol tartja magától a reklamáló játékosokat. Nyilván ez idő alatt a játékosok is adott esetben megnyugodnak, és ugye a játékosokban is az van, hogyha VAR lecsekkolta a szituációt, akkor bizonyára az a helyes döntés, és ezáltal nem is reklamálna.
Van erre megoldási javaslat egyébként, hogy ezt a renomét vagy imást a játékvezetőknek helyreállítsák? Ugye többen javasolják azt, hogy vezessék be esetleg az NFL-ben vagy az NBA-ben már meghonosított ítélet kommentálási megoldást, hogy a játékvezető egy-egy kétes ítélet után álljon ki a nagyközönség elé, és mondja el, hogy miért ítélt úgy, ahogy. Ön szerint ez egy járható út lenne?
Minden olyan intézkedés, amely a döntések meghozatalának a transzparenciáját elősegíti, én azt támogatom. Tehát ha ezzel úgymond meg lehet nyugtatni a közönséget, hogy igen, azért hoztam ezt a döntést, mert a VAR szobában azt mondták, hogy lesejött volt, akkor oké, rendben van. Ugye, viszont azt azért át kell gondolni, hogy nem biztos, hogy minden játékvezető adott esetben 180 vagy 190-es pulzussal kellően higgadtan és választékosan tud kommunikálni ilyen esetben. Természetesen tudjuk azt, hogyha megmagyarázza, hogy azért adtam büntetőt, mert a játékos hozzáért a támadóhoz, tehát a védőjátékos hozzáért a támadóhoz, nyilvánvalóan ezután meg elkezdenek a szurkolók azon visszatkozni, hogy jó, hát hozzáért, de csak nagyon kicsit ért hozzá, tehát ez egy kicsit túlzott ítélet volt. Tehát abban is bele lehet majd kötni, hogy ha játékvezető megindokolja. Nyilván az olyan esetekben, amikor ugye van egy szöget, beívelték a labdát, senki nem látott semmit, és egyszer csak a játékvezető a 11-es pontra mutat, abban az esetben jó lesz, ha el tudja mondani, hogy igen, ott történt egy kezetés, amiért büntetőrugást ítéltem. Volt a mérkőzés, én magam is voltam az NBA-ben, hogy a közönség a B-közép előtti szituációt, hát mindig reklamálja, ha 11-es lát, még ha nem volt az akkor is, de ők se láttak semmit, aztán kiderült, hogy a védő játékos kezéhez ért a labdán, és büntetőrugást kellett volna adni.
Érdekes, amit mond, mert én is fanatikusként követem a labdarúgást, és szerintem nekem is lennének olyan esetek, hogy hiába magyarázná meg a bíró a döntést, valószínűleg nem értenék egyet, mert egy olyan felfokozott idegállapotban lennék talán. Hogyan áll jelenleg a honi játékvezetés? Évekkel ezelőtt azért jó néhány, hát ha mondhatom, európai vagy világszinten is top bírónk volt. Most, mintha kevésbé hívnák a magyarokat. Mi ennek az oka?
Hát ha csak a puszta számokat nézzük, akkor egyértelműen igaz az, amit ön most mondott nekem, hiszen mi korábban egy őszi szezonban mondjuk a magyar játékvezetők 3 bajnokok ligája és mondjuk 6 Európa Liga mérkőzést vezettek. Az elmúlt össze mindössze 5 konferencia liga mérkőzést vezettek a magyar játékvezetők, tehát nem csak a BL-ben nincs már magyar játékvezető, hanem az Európa Ligában sem kapnak bizonyítási lehetőséget. Az UEFA-nál olyan emberek dolgoznak, akik a kiválasztásnál nyilvánvaló a legmagasabb szintű kupaporondon a legmagasabb szintű játékvezetőket választják ki, tehát valószínűleg az UEFA rangsorában a magyar játékvezető az elmúlt időszakban igencsak hátra csúszott. Hát ezt meg kellene fejteni az illetékeseknek, hogy miért van ez.
És milyen hatása van ennek a magyar futballra nézve? Van-e egyáltalán speciális hatása, vagy a bíróküldés ez nem olyan fontos?
Komoly hatása van, ugyanis amikor egy BL-ből hazatérő, vagy Európa Ligából hazatérő játékvezető a magyar bajnoki mérkőzéseket vezeti, akkor ő igyekszik ugyanabban a szellembe vezetni a mérkőzéseit idehaza, mint a külföldi mérkőzéseket. Tehát magyarul a testvérségi játékot a határokig engedi, és a nemzetközi elvárásoknak megfelelően bíráskod idehaza, ami a magyar csapatokat a nemzetközi mérkőzésekre felkészíti, hiszen az a fajta szellemiséget gyakorolhatják, hogy úgy mondom, minden hétvégén, amivel a nemzetközi mérkőzésen találkozhatnak egy nemzetközi játékvezető működése során. Tehát ebből kifolyólag egy kicsit a csapatok szenvedik el ennek a hátrányát, hogy a magyar játékvezetők nincsenek ott sem a bajnokok ligájában, sem az Európa ligában már.